legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról, és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az út szélére esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közzé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közzé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá a tanítványai, és megkérdezték. Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt. Nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatik meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak. Hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendülése. Halván hallottok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis e népnek a szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne értsenek, és így meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallottok, és nem hallotta. Hallgassátok hát meg a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az út szélére esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Az évközi időszak tulajdonképpen a pünkösd utáni időnek a meghosszabbítása. Azt lehet mondani, hogy a pünkösdi időt éljük. Azt az időt, amikor a Szentlélek kiáradt a tanítványoknak a szívébe, és elindultak hirdetni Jézusnak a tanítását. Az, hogy elindultak hirdetni Jézusnak a tanítását, az nem jelenti azt, hogy a tanítványok ott azonnal pünköstkor mindent megértettek volna. Azt jelenti, hogy útra keltek, megéreztek egy meghívást, megéreztek egy hívást, és ennek a hívásnak engedelmeskedve elindultak azért, hogy tanúságot tegyenek. De a tanúságtételük közben tulajdonképpen ők magukban is elmélyedt és újra értelmezték, újra tanulták Jézusnak az evangéliumát. Az évközi időszakban, főleg amikor olyan evangéliumi szakaszok jönnek elénk, amelyeket jól ismerünk, akkor mi is a tanítványokhoz hasonlóak vagyunk. Újra tanuljuk, újra értelmezzük, újra magunkévá tesszük az evangéliumot. Hiszen minden korban, minden időben, életünk minden szakaszában más és más hogyan érintenek meg ugyanazok a szavak az evangéliumból. A magvetőnek a példabeszéde talán a tipikus esete ennek a történetnek. Hiszen a magvető példabeszédet igen sokszor halljuk. Hittanoktatásban is elég gyakran előjön, hiszen egy nagyon szemléletes példabeszéd. De valahogyan újra és újra meg kell, hogy érintse a szívünket, hiszen újra és újra ezen az egyszerű példabeszéden keresztül akar hozzánk szólni az Isten. Magát a példabeszédet nagyon magyarázni nem kell. Jézus megmagyarázta, Jézustól jobb magyarázatot azt hiszem én sem tudnék adni, de tulajdonképpen magát a történetnek az eseményét azt mégis érdemes újra szemlélnünk. Két kulcs szereplő van a történetben. A magvető és a mag. A magvetőről tudjuk, hogy a magvető az ugye nem más, mint Jézus Krisztus. A magvetővel kapcsolatban azért azonnal kérdések merülhetnek fel bennünk. Mennyire gondos gazda ez a magvető? Hogyha bármit el szeretnénk ültetni, akár csak egy balkonládába is, akkor azért ügyesen előkészítjük a földet, ha egy nagyobb területre nyilván próbáljuk előkészíteni a megfelelő módon, megtrágyázzuk, mindenféle szerekkel ellátjuk, azért, hogy a mag, amit belehelyezünk, az biztos termést hozzon. Ezzel szemben azt halljuk az evangéliumban erről a magvetőről, hogy figyelem nélkül arra, hogy milyen körülmények uralkodnak körülötte, mindenhová hinti a magot. Nem válogat a körülmények között, nem keresi, hogy hol tud majd a legtöbb gyümölcsöt teremni. Mindenkibe bizalmat fektet az Isten. Mi emberek azért nagyon meg tudjuk válogatni azt, hogy kibe és mennyire fektetjük a bizalmunkat. Főleg, hogyha csalódások érnek bennünket, hogyha egy emberben csalódunk, vagy kiábrándulunk belőle, akkor azt úgy megfogalmazzuk, akár neki is, de saját magunknak mindenképp, hogy nem tudok már benned úgy bízni, nem tudlak téged szeretni. Az Istennel szemben ilyen kritérium az ember felé nem létezik. Hogyha valamiben képtelen az Isten, az az, hogy ne tudjon szeretni. A keresztre feszítésnek, Jézus halálának tulajdonképpen ez az egyik nagy üzenete. A keresztre feszítés alkalmával Jézustól nagyon sok mindent el lehetett venni. Nagyon sok mindent meg tudtak vele tenni, addig, hogy meghalt Jézus a kereszten. Viszont egy dolgot a keresztre feszítéssel sem tudtak elérni Jézusnál. Azt nem tudták elérni, hogy Jézus ne szeresse őket. Hogy ne tudjon szeretettel fordulni azok felé, az emberek felé is, akik az ő földi halálát okozták. Hogyha a kereszten is tudott Jézus szeretni, akkor a mi irányunkba sem szűnik meg Jézusnak soha a szeretete. Soha nem lesz az életünkben olyan pillanat, amikor Jézus megvonná tőlünk a szeretetét. Soha nem lesz olyan, amikor ne adna nekünk újra és újra kegyelmet ahhoz, hogy az életünk kiteljesedjen. Jézusnál látjuk, hogy minden rendben van. Ami igazán kérdéses az, hogy milyen talajba talál Jézusnak az ige hirdetése, Jézusnak az igéi hogyan érnek el az emberhez. Érdemes azt látni a korunkban is, hogy Isten országa itt van köztünk. Isten országa nem egy távoli valóság. Isten országa nem egy olyan, ami majd egyszer a halálunk után valamikor bekövetkezik, és vagy hiszünk benne, vagy nem, hogy majd talán lesz ott valami. Isten országa itt van, köztünk. Ha nincs köztünk Isten országa, akkor tulajdonképpen nincs megváltás, akkor nincs örök élet, akkor nincsen semmi, amiben hihetünk. De mi éppen erről tudunk tanúságot tenni, hogy Isten országa köztünk lévő, köztünk élő ország. És látjuk azt, ezt pont abból vehetjük észre, hogy az Istennek azok a tanításai, az igének a magvai, hogyha maradunk az evangéliumi képnél, azok újra és újra bőséges termést képesek hozni. Hiszen az egyháznak ma is vannak vértanúi, ma is vannak olyan emberek, akik képesek az életüket adni az Istenért. Mekkora szeretet lehet egy emberben az Isten iránt, hogyha az életét is képes odaadni. Látjuk azt, hogy az egyháznak vannak újra és újra szentjei, újra és újra olyan mozgalmai, amelyek megmozdítják, amelyek előbbre viszik az egyháznak az életét. Isten országának az ügye egyre jobban megmutatkozik. És emellett természetesen megjelennek azok az események, azok, amelyek nehézségeket okoznak, azok a hitetlenségek. De látnunk kell az Isten országának a gyümölcseit is. Hogy a mag, amit az Isten ad az embernek, a tanítása, az igéje által, a szentségek által, azok életet adnak. Izaiás könyvében azt olvassuk, ahogyan az eső lehull a rétfűvére, és nem tér oda-vissza, hanem életet adott, ugyanúgy vannak az én igéim is. Sokszor ez számunkra is hit kérdés kell, hogy legyen, hogy Istennek az igéje, Istennek a tanítása, az valóban élő valóság számomra. Kérdésként is föltehetjük magunknak, hogy valóban élő valóság-e számomra az, amit Isten mond, amit a Szentírásban olvasunk. A mag, amit az Isten ad, az tulajdonképpen jó. A magban nincs hiba. A mag képes jó termést hozni. A jó terméshez arra van szükség, hogy jó talajba kerüljön. És a jó talajért azért tulajdonképpen mi magunk vagyunk a felelősek. Isten nem kényszeríti az emberre rá az igéjét. Akármilyen kövek vannak bennünk, akármilyen bogáncsok vannak bennünk, Isten akkor is adja az igéjét, akkor is hinti a magvait. És az, hogy nem tud bennünk felnövekedni, hát ez nem Istennek a hibája. Hogyha Isten a mi döntésünk nélkül üdvözítene bennünket, akkor tulajdonképpen attól fosztana meg, ami az embert igazán emberré teszi. A szabad akaratunktól. Hiszen mi tudunk dönteni az Isten mellett. És Istennek a szeretete, a mégis szeretete, látjuk, hogy alkalmassá tudja tenni erre az embert. Mit hallunk arról, aki százszoros, 60-szoros és 30-szoros termést hoz? Három dolgot jelöl meg az evangélium. Az egyik az, hogy meghallgatja a tanítást, megszívleli a tanítást, és termést hoz. Meghallgatni, megszívlelni, és termést hozni. Az, hogy meghallgatjuk a tanítást, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy időt szánunk az Istenre. Hogy oda szentelem magam az Istennek. Hogy szabok olyan időket a napomban, amikor meghallgatom, amikor képes vagyok befogadni Istennek az igéjét. A Szentírásnak az olvasása, a Szentmisén való részvételünk, az tulajdonképpen mind-mind az odahallgatásunkat jelenti. Az odahallgatásnak az igazán nagy példája az a boldogságos szűzanya. Az angyal elmondja neki Isten üzenetét, és Mária szívébe zárja ezeket a szavakat. És azt olvassuk róla Lukács evangéliumában, hogy gyakran elgondolkodott rajta. Mária példakép számunkra. Gyakran elgondolkodott tulajdonképpen az evangéliumnak a szavain. Az, amit az Isten közölt számára, azokon a szavakon, hogy mit jelentenek újra és újra az életébe, hogy mit jelentenek ezek a szavak a kánai mennyegzőn, mit jelent Istennek az üzenete, amikor Jézust bolondnak tartotta a tömeg, mit jelent ez az üzenet a Kálvárián, amikor ott áll a kereszt alatt és pünkösd után. Újra és újra élet volt Isten igéjében, Mária szívében. Másik dolog, illetve amit az odahallgatásról tudunk elmondani, hogy az ige akkor talál bennünk termőtalajra, ha felébreszti bennünk a hit iránti érdeklődést. A hit iránt érdeklődőnek kell lennünk. Ez a mi emberi döntésünk, hogy odahallgatunk, hogy figyelünk az Istenre. A második az, hogy megszívlelni ezeket az igéket, hogy bizalommal és szeretettel figyelni Istennek a szavára, hogy a Szentírás az nekem szól, hogy a Szentírásnak a szövege, a Szentírásban, amit találok, az nekem szóló tanítás, hogy az nem úgy általánosságban van leírva, hanem abban az Isten engem akar megszólítani, engem akar tanítani. És akkor is megszívlelem a tanítást, hogyha szembesülök olyan hibáimmal, olyan nehézségeimmel, olyan örömeimmel, amelyek bennem mozognak. Isten a szívünkben akar élni, és az vele való találkozás, az mindig egy élő dinamizmus, az mindig egy élő valóság az ember számára. Az Isten nem egy száraz személy. Az Isten, hogyha megjelenik az életünkbe, az képes felkavarni a bennünk lévő állóvizet, de nem kell félnünk attól, hogy az Isten fölkavarja a szívünket. Hogyha az ige termő talajra talál bennünk, akkor felébreszti a hit iránti szeretetet. Tehát, hogy nem csak időt szentelek rá, hanem szeretem is Istennek a tanítását. És Istennek a tanítása tulajdonképpen abban mutatkozik meg, hogy hogyan viszonyulok, hogyan szentelem magam oda, hogyan szánom magam rá az Istenre. És a harmadik az, hogy termést hozok. Az, hogy rábízom magam Isten szeretetére, és bizalommal elindulok a bizonytalan jövő felé. Hiszen az, hogy a következő lépésünk milyen lesz az életünkben, hogy hogyan alakul éppen az életünk, azt tulajdonképpen nem tudjuk. De hogyha oda hallgatok Istennek a szavára, hogyha megszívlelem Istennek a tanítását, akkor tulajdonképpen tudok termést hozni. És hogyha tudok termést hozni, akkor a jövő az nem teljesen bizonytalan számomra, illetve egy pontja a jövőnek bizonnyal fixen áll előttem. És ez nem más, mint az Istennel való találkozásom. Az, hogy az Isten élő valóság számomra. És hogyha Isten élő valóság számomra, akkor bármilyen reménytelen vagy sötétnek tűnik is a jövőm, vagy a következő lépése az életemnek, akkor is tudom, hogy az életemben van egy fix pont, ahová tudom kötni magamat, ahová le tudok horgonyozni, ahová újra és újra vissza tudok térni. A szívünkben nem azt kell keresnünk és kutatnunk mindig, hogy milyen tövisek vagy milyen kövek vannak. Nem azt kell magunknak bebizonyítani, hogy mennyire távol vagyunk az Istentől, és mennyire nem tud engem az Isten már megszólítani. Nem az ítéletnek az idejét éljük, hanem az irgalmasságnak az idejét. Az Isten újra és újra adja a tanítását, hinti az igéjét, adja az igének a magvait a szívünkbe, azért, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Sokkal inkább azzal kell foglalkoznunk, és azt kell újra és újra megerősíteni magunkban, hogy mennyi termést hozott már Istennek az igéje az életemben. Mennyi gazdagságot kaptam én magam az Istentől. És hogyha a pozitív oldal felől próbáljuk megközelíteni a negatívumokat magunkban, azokat a töviseket, bogáncsokat, útszéleket, ahogyan tetszik, akkor tulajdonképpen sokkal könnyebb lesz fölszámolni. Sokkal könnyebb lesz kidobálni azokat a köveket, amelyek nem valók a szívembe. Hiszen látjuk azt, hogy a termésnek az oldala, Isten ajándékának az oldala, az sokkal több, mint amit mi el tudunk képzelni. Ezért hálásnak kell lennünk az Isten felé, és a hálánknak tettekben kell kifejeződni. Igyekeznünk a saját szívünket megtisztítani, hogy még inkább be tudjuk fogadni Isten igéjét, és az, amit mi befogadtunk, az az öröm, amit mi megtapasztalunk egy-egy Istennel való találkozásunk alkalmával, az tulajdonképpen újra és újra kell, hogy indítson. Indítson arra, hogy más embereknek is segítsek, más embereknek is megmutassam azt, hogy milyen jó az Istennel találkozni, hogy milyen jó, hogy az én szemem olykor lát, és az én fülem olykor meghallja Istennek az igéjét. Amen. Hiszek az egy Isten.